és Júliát, addigra ez annyira ismert sztori már a korban, mint hogyha ma azt mondanánk, hogy valaki a tizedik Spider-Man-t írja meg. Tehát mindenki tudja az alaptörténetet, van róla olasz novella, angol novella, francia novella, angol verses poéma, ezer formában létezik a történet maga, amikor Shakespeare hozzányúl, viszont egy olyan szinten csavargatja meg, és olyan dolgokat rak bele, meg nagyít ki, vagy éppen gyorsít bele néha a tempóba, hogy egész egyszerűen egy mítikus történetté válik, és máig nem tudunk tőle szabadulni. Az egyik legfontosabb újítása, hogy az összes többi történet változathoz képest itt nagyon fiatalok a szereplők. Az, hogy Júlia még épp nem tölti be a 14. évét, ugye szegényként meghal előtte, és hát nem sokkal idősebb Rómeó sem, ez Shakespeare-nek az újítása. Az összes többi változatban idősebbek a fiatalok, és hát még sok minden ilyen van, tehát Mercutio is csak egy nagyon pici alakként jelenik meg a másik változatokban, Shakespeare viszont egy nagyon komoly karaktert, és az egyik legjobb karaktert csinálja.
És akkor mondtad, hogy összesen 4 nap a történet.
Igen, és hát ez a sűrítés, hát ez az a, tehát itt van a dramaturgiai zseni, hogy az összes többi változatban egy-másfél év alatt történik meg az a sztori, amit ismerünk, Shakespeare ezt 4 napra sűríti. Vasárnap déltől csütörtök hajnalig minden megtörténik. Szerelembeesés, szerelmi vallomás, csók, házasság, nászépszaka, gyilkosság, bujdosás, visszatérés, öngyilkos, minden lesz hajnalig 4 nap alatt.
Hát ezt azt hiszem, hogy így kell csinálnak, tekintve, hogy az időnk sajnos véges, de még arról, hogy meséltél arról, hogy mennyire érdekelnek a mai Shakespeare feldolgozások.
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Petőfi mondta azt, hogy Shakespeare egy maga fele a teremtésnek, én meg azt szoktam mondani, hogy és belőle kiindulva a teremtés másik felét is meg tudjuk ismerni, olyan termékeny talaj a Shakespeare dráma összes, hogy egész egyszerűen minden korban és minden időkre, ez is lett ez a cím, nagyon jó inspirációt biztosít a művészetnek. És hát ebben a korban élünk, tehát, hogy én nem véletlenül utalok nagyon sokat a mai popkultúrára, a Bridgertontól elkezdve, Pompomon át, a Csillagok háborúja történetének motivumai, mert egész egyszerűen ebben a világban élünk, és ebben a világban, hogy mi hogyan látjuk Shakespeare-t, milyen filmekben, képregényekben, regényátiratokban, az rólunk is sokat elmond, de egyben mutatja, hogy hol vannak azok a pontok, ahol Shakespeare tényleg nagyon inspiráló tud máig lenni.
És ezek az átiratok?
Ezek között persze vannak jobbak, meg vannak rosszabbak, tehát egy Shakespeare kutató örül annak, hogy ezek vannak. Tehát, hogy nyilván ezekkel lehet foglalkozni, meg nagyon izgalmas, hogy az ember csak leül megnézni egy ilyen romantikus komédiát a Netflixen, és 5 perc után rájön, hogy ez tulajdonképpen a sok hűvös semmiértnek az alapján íródik. Mert hogy felismeri benne az idézeteket, meg a történetvezetést. Ez most történt meg nemrég velem 1-2 hete. De hogy tulajdonképpen az, hogy ezek léteznek, ezek olyan szempontból is jók, hogy a fiatalokat könnyebben elvezetik az igazi Shakespeare-hez. Tehát ha megszeretik mondjuk azt a filmet, aminek az a cím, hogy 10 dolog, amit utálok benned, amely egy nagyon jó kis tini komédia volt, 1999-ben gimnáziumban zajlott, ez a Makrancos hölgynek a sztoria. És hogyha azt megszeretik, akkor el tudnak jutni az eredeti szövegekig, amik még komplexebbek, és még többet tudnak adni nekik.
Ennyi év után még mit tudsz kutatni?
Ó, minden. Tehát Shakespeare kimeríthetetlen. Tehát, hogy máig meglep engem, hogy az eredeti szöveg, hát én ugye angolul olvasom, és azért ez a 400 éves angol szöveg, ez olyan szinten sűrű szöveg, főleg ha hozzáveszik, hogy mennyi kulturális referencia van, tehát mennyire kitárul még a szöveg, hogy gyakorlatilag állandóan meglep engem is Shakespeare. Hiába olvasom már, nem tudom, 8-szor a Lírát, 10-szer a Tévedések vígjátékát, meg 15-ször, akkor is mindig találok benne valami olyat, ami megmozgat, vagy ami érdekes, vagy egy új információ.
Hát akkor azt kívánom, hogy még nagyon sokáig nagyon sokat találj, és legfőképpen azt, hogy tudom, hogy sok helyen előadsz, hogy sok helyen kerüljön szóba a könyv, és vigye a fiatalokat afelé, hogy Shakespeare-t olvassanak.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen Remélyi köszönöm a beszélgetést, Pikli Natáliával, Kéri Júli beszélgetett. végül élvezzük Meskó bánk nyári emlékeit.
Kedves hallgatóim, augusztus 6-a van. Meteorológusok szerint a legmelegebb nap. Fáj a kintlét, szinte éget a nap. Az ember bemenekül a kis kenesei vályok házába, hogy hűsüljön, és azt a néhány órát feltöltődéssel töltse. Az ember ilyenkor olvasgat, gondolkozik, régi nyarakra gondol. Igen, olvastam a Facebookon egy írást, Mircse Zsuzsa költőnőnek az írását, az a cím, hogy Más ez a nyár. És hogy elolvastam, eszembe jutott az az időszak, amikor gyermekként, fiatalemberként a nyarakat vidéken töltöttem, lent a Duna mellett Baján, Baja alatt Bát Monostoron, Nagybaracskán. Ebben a két utóbbi faluban volt körzeti orvos az én apai nagybátyám, a Béla bácsi. Gyermekként megérintett a természet, a falusi élet. Szerettem padlásokon járni, kalambducokat nézegetni, állatok közt lenni, terelgetni őket, vagy kint a Ferenc csatornán, a berekben megfürdeni a jó hideg vízben. Csodálatos élmény volt. Föltöltődve jöttem mindig haza ezekből a nyaralásokból. Mi tetszett nekem ebben a falusi életben? Akkor nem tudtam megmagyarázni magamnak, de szerettem azt a sok apró élőlényt, állatot, akik körbevettek ott az udvarban, vagy a teheneket, lovakat. Mindig ott jártak a lovaskocsik a ház előtt, megcsodáltam, kimentem, kiültem, néztem őket. Valami különös vágy fogott el ez iránt, az élet iránt. A Ferenc csatorna azért is volt kedves nekem, mert nagybátyámmal mindig elmentünk vacsorázni, ahol a halásztanyán egy Farkas József művész nevén Sobri József halfőzőmester 32 éven át főzte a csodálatosabbnál csodálatosabb halászleveket. Összesen 14 nagy halfőző versenyt nyert meg életébe. Nagyon jó, különleges recept alapján főzött, minden tartozéka a halászlének külön-külön volt tálalva. Az apró halak, a poncs, a halászlé, a tészta, a paprika, amivel megerősíthetted ízlésed szerint. Csoda volt, és gyerekként szerettem meg a halételeket, ott kedveltem meg a jó halászlét, az úgynevezett bajai halászlét. Különös élmény volt, hogy a nagybátyámnak, szintén a nagybátyja, az Illés bácsi, öreg korára oda került Béla bátyámékhoz, ott lakott, és egyetlen egy feladata volt csak, volt egy kecske, akit Csillának hívtak, és ennek a gondozása volt a feladata. Gyakran kiment vele Ferenc csatornára, a berekbe, az akác leveleket lehúzta kezével, és úgy etette kézből ezt a kedves állatot. Ez úgy szerette Illés bátyámat, hogy állandóan mellette ment olyan szorosan, hogy nehogy elszakadjon tőle, szinte dörzsölődött a nadrágjához. Megcsodáltuk ezt az állati ragaszkodást, ezt a hűséget. És amikor Illés bácsi eltávozott az élék sorából, akkor a Csilla nem evett. Hiába húzták le az akácról a leveleket, kézből sem evett. És Illés bácsi halálát követően 10 nap múlva Csilla is elment, az élők sorából elpusztult. Különös történet volt, különösen meghatott mindenkit, akik ezt látták és hallottak róla. Igen, ezek az évek, amelyek 5-6 éven keresztül ismétlődtek, nagyon nagy élményt hagytak bennem. Volt egy negatív élményünk is, hát én a legidősebb unokatestvérem, a Béla bácsi gyereké közül, az 4 évvel volt fiatalabb, a többiek mind kisebbek voltak. Egyetlen egy fiú volt, 5 lány volt, 6-an voltak testvérek. És egy alkalommal kis téglából egy kis kemencét csináltam, és az istállóból hoztam szalmát alá, és csináltunk egy kis tüzet ott a csanáddal, a fiúgyermekkel, aki akkor 6 éves volt, jó magam 12. És nagyon tetszett a Csanikának ez a kis tüzecske. És lényeg az, hogy vasárnap, amikor mindenki elment a nagymisére, jó magam is ott voltam, egyszer csak félrehúzták a harangot, és bekiabálták, hogy ég a doktorék háza. Hát az én kis Csani unokölcsémnek annyira tetszett ez a kis téglából összerakott tűzhely, hogy ő nagy tüzet akart csinálni, és fölgyújtotta az istállót. Abba maradtam is, jöttek az önkéntesek, a tűzoltók, sikerült megakadályozni, hogy átterjedjen egy másik épületre. Azóta is mindig emlegették nekem, még éltek a nagybátyám, hogy kis tűzből hogy lesz nagy tűz. Hát ez egy különös negatív élmény volt, de örökre megmaradt az ember életében. Ez a falusi élet később is hatással volt rám, és amikor előadói pályámon verseket szavalok, sokszor fölrémlik ez az eset, mármint a vidéki élet, és van egy nagyon kedvenc versem, amit nagyon sokszor elmondtam már, és most, ha megengedik, elmondom önöknek is. Szabó Lőrinc írta, az a címe, hogy Szénásszekér. Szénásszekér ment át az éjszaka városon, utcákon, fehér holdfényben. Ó, hogy felfigyeltek a füllett házsorok, hogy sóhajtoztak és nyújtózkodtak a roncskörúti fák. Szénásszekér ment át a városon, jött és továbbment. Úszott, lebegett az édesszakban, amely vele jött. Úszott a fényben, úszott és mesélt. Nekem mesélt. Nekem hozta el a falusi holdat, tömzsi tücsköket, lompos komontort, rétet, aratók bőtorkú dalait, mezei nők barna bőrét, ekét és vödröket, cigányi rettyűt, tünnyögő dudát. Hozta magával emlékeimet. Utána hozta a kormos derekú bikák szemében az erős napot, a trágyát és az egek árvizét, a záporban felfrissült dombokat, kegyetlen munkát, erőt, szigorú kitartást. Mindent utána hozott. Visszahozott mindent, s míg áthaladt a villanyfényes síri városon, az éjszaka körútján, szívdobogva hallgattam, hogy nőnek köröttem a fák, füvek, erdők, és távol ormokon roppant testét végigterítve, hogy lélegzik ős álmában a hegyek tölcshomlokú bozontos istene. Igen, ez visszaadta nekem a mai napig azt a falusi életet, amit én annak idején élveztem és láttam. Csodálatos élmények voltak ezek. Aztán felcseperedtem, nagyobb lettem, elértem a kamaszkort, és az első balatoni élményem saját keresetemből történt, amikor lejöttem először Balatonra, és itt nyaralhattam. Két barátommal jöttünk le Balaton akaratjára, ahol egy nagyon kedves családnál úgy kaptunk szállást, hogy egy verandán, félig ugyan nyitott volt, ott aludtunk matracokon, és nagyon élveztük ezt az időszakot. A fiatalság örömét, hogy először lehetek ott a magyar tengerpartján, és élvezhetem ezt az életet. Igen, nagyon nagy dolog volt, mert anyagilag nem úgy állt a családom, hogy megengedhettük volna, hogy korábban lejöhessek a Balatonra, holott sok barátomnak volt Balatonon nyaralója, ahol lejárattak, nekem mindig a pesti meleg aszfalt maradt. Ez a nyár, az első nyár, csodálatos volt. Lent a strandon a barátommal megismerkedtünk két nagyon szép lányjal. Megszólítottuk őket, de bezárkózottak voltak, és nem nagyon akartak tárgyalni velünk. Hát kérdeztük, hogy mi az oka. Hát ők azt mondták, hogy ne haragudjunk, ők nem ismerkednek strandon. Hát mondom, hol lehet benneteket megismerni? Hát azt mondja, vasárnap megy a család a nagymisére, Ha elmegyünk, akkor utána ott megismerkedhettünk velük is, meg a szüleikkel is. Hát nevettünk egy nagyot, de komolyan vettük, mert nagyon komolyan mondták. Vasárnap elmentünk, korábban oda mentünk a barátommal, és úgy adta a sors, hogy tisztelendőről beszélgettem, hogy van-e orgonista, mert nem látjuk a orgonistát a harmoniumnál, bocsánat, nem orgona volt, hanem harmonium. És mondta, sajnos szabadságon van, és csöndes mise lesz. És mivel én korábban játszottam különböző templomokba, harmoniumon, mondom, hát, hogyha megengednék, én beszállnék és játszanék. Hát, azt nagyon szívesen vennék. Tényleg, beültünk, a barátom fújtatott, én meg lejátszottam a misének a kötelező darabjait, énekeit, és egyszer csak a két lány megfordult, és mutogatnak, hogy nézzétek, ott van, ott van. És akkor ránk mutattak. Na, és a templomban a mise végén kimentünk, ott volt a család, bemutatkoztunk, és megtörtént az, amit a lányok kívántak, hogy ők nem ismerkednek strandon, de végső soron a templom előtt megismerhettük őket, és azon a nyáron velük voltunk, nekik odvaroltunk, és nagyon csodálatos időket töltöttünk együtt. A sors úgy hozta, hogy a nagyobbik lányjal még az életem későbbi során is itt nagyon sokat találkoztam a karattyán, műsoraimon nézőként, hallgatóként megjelent, és a húga, aki nekem tetszett, és akinek udvaroltam, az is sokszor lejött ide a karattyára, és nagyon kellemes perceket töltöttünk együtt, és idézett föl a régi időkből, csodálkozva azon, hogy hogy emlékezett a találkozásunk, megismerkedésünk minden pontjára. Igen, amikor olvastam ezt a Mircea Zsuzsa féle novellát, ami nagyon megfogott, mert ugyanazt éreztem, amiben leírta ezeket a történeteket, ami már nincsenek, és ennek a novellának az a címe, hogy Más már a nyár. Igen, más, más. Az ember emlékszik ezekre a régi nyarakra, a történésekre, az ízekre, a hangulatra, ami ma már nincs. Nem azért, mert az idő elmosta, elmúlt az idő, és nem térhet vissza, hanem más lett a világ. Másképp gondolkoznak a fiatalok, másba látják az örömöt, nem úgy élvezik a természet szépségeit. A kalandok is mások, a gyorsaság az ismerkedés után a szexben teljesen megváltozott minden. Azok az idők, az udvarlás gyönyörű időszaka, az más volt. Az embert megfogta, magával ragadta, és elviszi, elvitte az emlékekbe, és egész életébe vissza tud emlékezni, mert egy csodálatos időszak volt. Igen, az, hogy az ember emlékezni tud, és visszahozza azokat a régi szép időket, ez egy olyan nagy élmény, szinte olvas belőle abból a sok szép történetből, emlékből, amelyek felhalmozottak fiatal évei során. Igen, ez egy végtelen boldogság. Szerettem mindig a természetet. Szerettem nézni, hogy nőnek a fák, a virágokat, amikor virágba borulnak, a színeket, azt a fantasztikus színvilágot, amit produkálnak. Az ember, amikor elültet egy kis magot, és várja, és figyeli, hogy mikor nő ki, mikor jön a virág, mikor bontja ki a szirmait, ennél csodálatosabb dolog nincs. Elmondok egy édes történetet. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki rongyképésznek hívja magát, rongyokból csinál csodálatos képeket, és az ember elcsodálkozik sokszor rajta, hogy milyen álomszép dolgokat tud produkálni rongyokból. És egy kiállításán ott ültem, és egy pipacs képe volt, és ott ültem, akkor eszembe jutott, hogy az én kertemben is kinőtt egy pipacsvirág egy májusi délután. És abban a pillanatban megfogalmazódott egy vers, amit akkor rögtönöztem, és fejből el is mondtam ott a művésznőnek. Hát elmondom önöknek is, ha szívesen meghallgatják. Egy májusi délután egy pipacsvirág nyílt ki a kertembe váratlanul. Vakját egy felelőtlen szél hozta magával, és ott hagyta, társtanuló. Gondoltam, kiásom és kiviszem a társai közé a mezőre. De tudtam, ha ezt megteszem, rögtön elszárad, elpusztul örökre. Így hát minden nap találkoztunk, és ahogy meglengette szirmait a lágy tavaszi szellő, nem tudhattuk egymásról, hogy mire gondoltam én, és mire gondolt ő. Lehet, hogy ő így is boldog társtalanul, míg én ott maradtam magamra, boldogtalanul. Mesélik, tavasszal újra és újra ki kell, de már nincs beszélgetnie senkivel. Igen, kicsit szomorú, mert a pipacsvirág előbb elmegy, mint a szemlélője, és érdekes, hogy nem lehet kivenni, vázába ültetni. Csak ott él meg azon a helyen, ahol kinőtt, és utána lehullatja szirmait, elpusztul, és eltűnik az életedből. Különös a kert szépsége, a kerti virágok sokasága, a fák, de a csicsergő, éneklő madarak zenéjénél sokszor úgy érzed, az ember nincs szebb. Miről beszélgetnek vajon? Nem tudod, csak gondolkozol rajta, hogy mit is mondhatnak egymásnak. Igen, nagyon furcsa ez. A május az mindig egy csodálatos emlék számomra, mert májusban szoktam lejönni ide Balatonkenesére, és itt szoktam megcsodálni a természet szépségeit. Van egy nagyon szép vers, amit elmondanék szintén. Szabó Lőrinc nekem nagyon kedvenc költőm, valahogy a szívemből írt, és annyira szeretem a verseit, hogy nem tudok sokszor szabadulni tőlük. Van egy nagyon szép verse, a májusi éjszaka. Ezt szeretném még elmondani, búcsúzol talán. Szabó Lőrinc, májusi éjszaka. Késő volt, mentem haza. Lelkem az elmúlt nappal küszködött. Mentem bogorván, kimerülve, kertek és villák között. Nem is én mentem, csak a lábam vitt a fekete fák alatt. Két lábam, két hű állatom, mely magától tudja az utat. És egyszerre a május éjben valami hullám megcsapott. Illatok szálltak, láthatatlan, sűrű és nehéz illatok. A lélegző édes sötétben szinte párolgott a világ, és tengerként áradt felém a szorgona, jászmin és akác. Láthatatlan kertek mélyéből tengerként áradtak felém. Nagy puha szárnyuk alig lebbent, és letelepedtek körém. A meglepetés örömével lengették tele utamat, és minden gondot kifújt fejemből ez a szép, könnyű pillanat. És mintha élt volna, minden illat külön megszólalt és mesélt. Ittam a virágok beszédét, a test nélküli szerelmeséjét. A rácson kísértett fehéren áthajolt hozzám egy bokor, és úgy töltött csordultig a lelke, mint szomjú palackot a bor. És részegen, és imbolyogva indultam nagy lassan tovább. És új tenger dőlt a szomszéd kertből, és új bokor az új rácson át. És az illattól már illatos lett tüdőm, és szívem, és agyam. Egész testem elnehezült, és azt érezte, hogy szárnya van. Hogy értem haza? Nem tudom már. A gondom ma se kevesebb. De azóta egy kicsit újra megszerettem az életet. És munka és baj közt mindig várom, hogy jön. Majd csak újra jön valami fáradt pillanatból, valami váratlan öröm. Igen, a májusok szépsége, ami meghozza a tavaszt, és aztán jön a nyár. A nyárnak a szépsége, a kiteljesedés, ami olyan dolog, amit az ember szívét megfogja. Ki szereti a természetet, az nagyon boldog ember. Tud mesélni róla, tud beszélni róla, meg tudja szólítani a másikat, gyere, nézzük együtt, csodáljuk meg, mit produkál a természet. És amikor a természet újra éled, és figyeled a kis kibújó bogarakat, kis kinövő virágokat, megtelik a lelked, a szíved azzal a csodálatos örömmel, hogy van mindig újrakezdés, az élet megújul. Ezért hinni kell, hinni, hinni a szeretetben, a békében. Kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmüket, hogy meghallgattak. Gyerekkori emlékeket, történeteket meséltem el önöknek. Fogadják jó szívvel.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Az egyes interjúk külön is megjelennek a Civil Rádió Facebook oldalán, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, amelynek címe cba.media/60-on/túl. A mai magazin készítői voltak Meskó Bánk és Torda Judit, nevükben is elköszönöm a mai szerkesztő riporter Kéri Juli. Legközelebb új adással 4 hét múlva szeptember 12-én jelentkezünk. A viszonthallásra!